Dárga barátaim, a Tánya 43-as fejezeténél tartunk, és folytatjuk onnan, ahol abbahagytuk a múltkor. Ugye arról volt szó a múlt héten, hogy amikor ugye két nagyon, múlt héten megpróbáltuk összefoglalni, nem múlt héten, hanem múlt hét előtti héten, ugye rossosan előtti héten, ugye megpróbáltuk összefoglalni az első 43 fejezetet egyrészt, másrészt bele is vágtunk rögtön a 43. fejezetbe. És ugye az volt a dolognak a lényege, a mondásunk lényege, hogy az által ebben a tányában megerősíti azt az alapvetését a zsidó filozófiának, hogy ahhoz, hogy a mitzvákat teljes értékűen tartsuk, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt érzelmekkel is megtöltsük. Ne csak ilyen száraz kötelességből tartsuk azokat, és nehéz igaként hordjuk a vállunkon, hanem legyen benne tűz, legyen benne élet, legyen benne érzelem, és ne pedig csak így hordozzuk a vállunkon, mondjuk valami nehéz valamit, vagy egyszer megszokásból, vagy azért, mert nem tudom én, mások is így csinálják, hogy ez a menő, hanem legyen benne érzelem. És érzelemből kétfajta van. Van minden érzelemben amúgy kétfajta van. Van vonzalom, szeretet, és van félelem, tisztelet. Az egyik az egy ilyen érzelem, amikor minél többet szeretnél a másikból, amikor vágyakozol a másik iránt, a másik pedig egy ilyen, amikor úgy kellő távolságból átérzed azt, hogy milyen kicsi vagy hozzá képes, és féled. És Istennel kapcsolatban is ez a két érzelem van, az Isten szeretet, az Isten félelem. Az Isten félelemről kezdtünk el beszélni, hogy mi az, ami ki tudja váltani az Isten félelmet. Tehát mi tud lenni az Isten félelem? Milyen az Isten félelem? Azt kell érteni. Először is tisztáztuk, hogy itt nem a büntetéstől való félelemről van szó. A büntetéstől való félelem az nem Isten félelem, hanem bünti félelem. Amikor attól félek, hogyha majd nem kósert eszek, akkor a Lucifer a hajamnál fogva fog tüzes hordóba mártogatni, akkor az nem az Isten félelem, hanem a büntitől való félelem, a bottól. Ennyi-bennyi bottól való félelem. Ezt tegyük is félre. Azért hiszem, hogy az egy rossz dolog, hogyha az ember ezáltal el tudja érni, hogy tartózkodja a különböző tilalmaktól, mert ezt is komolyan veszi, az már egy dolog. De mi nem ezt tekintjük Isten félelemnek. Isten félelemnek azt tekintjük, amikor valóban valamilyen módon Isten léte az, ami kiváltja bennem azt a önérzetet, ami miatt én tartózkodom tilalmaknak a megszegésétől. És ebből azt mondtuk, hogy van két szint. Ezt a két szintet is további két szintre lehet mondani. Az első szint az Jira Tato, az Isten félelem alsó szintje. A másik szint, a magasabb szint az Jira Ila, az Isten félelem magasabb szintje. Eddig ez nem volt komplex. Jiratató, jirailó. De ezen belül a két szinten belül is van jirachitoinit és jirachnimit. Belső, vagy külső, külsődleges félelemérzés és belsődleges félelemérzés. Ez van az alsó szinten is, meg van a felső szinten is. Tehát kettőről beszélünk. Az alsóról és a felsőről, és az alsón belül is van belső és külső. Belsődleges és külsődleges. És a felsőben is van belsődleges és külsődleges. Az előző alkalommal is tulajdonképpen az előző három fej, két fejezetben, csak ennek a befejezése volt az előző alkalom, mi az alsóbb szintről beszéltünk, és az alsóbb szint két szintjéről. Az alsóbb szint volt ugye a alacsonyabb szintű istenfélelem, és azon belül a külsődleges meg a belsődleges. Mit mondtunk, mi az a külsődleges istenfélelem az alsóbb szinten? És eleve, mi az az alsóbb szint? Az alsóbb szint az az, amikor Istenre a világon keresztül gondolok. Mondok egy példát. Ha én nem ismerném a kedves barátomat, aki velem szembe ül, Kovács Gerit, és nem lenne alkalmam, hogy személyesen találkozzunk, de olvastam a diplomamunkáját, akkor a Gerit a diploma munkáján keresztül ismerem. Az egyetlen kapcsolódási pont, egyetlen kapcsolódási csatorna. Hát én milyen dolgokat tudok gondolni a Geriről? Olyasmit, amit le tudok szűrni az ő diplomám munkájából. Mert a Geri ennél sokkal több? Nem hiszem, sokkal kevesebb, vagy esetleg nem volt ott egy kis... Na mindegy, hagyjuk. nem volt, de most mindenki ki, hogy sokkal több annál, mint ami a diplomunkája. De a diplomunkájában nem sűrített bele mindent, ami ő, hanem annál sokkal több, és ez valóban így is van, hát nagyon sok, nem tudok meg a Geriről a diplomunkája alapján. Egy szegmensét, egy szeletét az ő életvitelének, gondolatainak, azt egy nagyon szűk szeletét, azt tudom. Isten nem ismerjük személyesen. Nincs olyan, hogy lehet vele csettelni, vagy nem tudom én, találkozni. De mit tudunk Istenről? Mi az, amit ismerjük Istentől? A világot, amit megteremtett. Tehát amikor megismerjük Isten, akkor a világon keresztül ismerjük meg. Miért? Mert mit mondunk? Belegondolunk például abba, hogy ez a világ milyen fantasztikus, milyen összetett, milyen hatalmas, milyen méretei vannak ennek a világnak hozzánk képest. Wow! És ezt mind Isten így teremtette meg, egy szóval, akkor azt mondjuk, hát ez milyen kicsi vagyok ehhez képest. Amikor az ember elmegy a Montemereszthez, és fölmegy a tetejére, és lenéz, és azt mondja, hogy jó ég, milyen kicsi vagyok én ehhez képest, akkor azt mondja, hát akkor ez önmagában egy ilyen félelmet ébreszt benne. A félelem nem egy jó szó, nem is félelem, hanem egy ilyen megilletődéséget eredményez benne. És ha belegondol abban, ami a kalandokon írva, hogy Istenhez eljutni, az nem tudom hány száz év, még csak hogy a legalacsonyabb szinthez is eljutni, akkor mind, aki még kilép az univerzumban, akkor mit lát, hogy a maga a kis földgolyó, én most láttam azt valamelyik internetes portálon, hogy lerajzolták, hogy az arányokat, hogy a földtől, a nem tudom én, a mi naprendszerünk, a nem tudom miért képes, az olyan, mint egy kis pocsolja, nem tudom, Budapesten. És az csak az a kis pocsolja, csak a mi naprendszerünk. És azon belül ott van a földgolyó, ami egy porcelán. És azon a porcelánen, azon belül én egy egészen kis porcelán vagyok. Ami felfoghatatlanul kis porcelán. Most az ember ebbe belegondol, akkor azt mondja, Isten milyen hatalmas. De ő nem Istenbe gondol bele. Ez olyan, mint amikor Geri, sokkal olyanabb, mint amikor a Geri a diplomamunkáján keresztül ismer. Istent nem fejezi ki ez a világ, ez egy külsődleges megjelenése Istennek. Egy alacsonyabb szintű megjelenése Istennek, mert Istenben, ennek nincs benne Istennek az eszenciája. Ez a világ, amit Isten megteremtett, amin keresztül én Isten megismerem. De ebből nem ismerem meg Isten lényegét. Értitek? Azt ismerem meg Istenből, amilyen a viszonya neki a világban. Hogy hozzá képest az egész szeretett univerzum, ez egy kis porcelán, és én ehhez az univerzumhoz képest aztán végleg egy porcelán vagyok, akkor Isten egy hatalmas valami. De itt mind keresztül ismerem meg Isten, a világon keresztül ismerem meg Isten. Azon a köntösön keresztül, azon a dimenzió keresztül, amihez nekem még van egyáltalán viszonyítási pontom, ahol azt mondom, hogy én ehhez képest ekkora, az ahhoz képest akkora, az ahhoz képest akkora. És ez jellemzi az alacsonyabb szintjét az alacsonyabb szintjét az Isten félelmek. Azt mondja, hogy van két szint, az alacsonyabb szint és a magasabb szint. Ez az alacsonyabb szint ezt adjuk. Miért? Mert itt mind Isten külsődleges szintjéről beszélünk. És ezen belül is azt mondtuk, hogy van kettő. Két szint. Az alacsonyabb szinten belül is van két szint. Az a kérdés, hogy milyen hatással van rám az, amire belegondolok. És akkor itt azt mondtuk, hogy az első, az alacsonyabb, az az, amikor az ember az embert nem változtatja meg az Isten félelem, hanem csak olyan, mint amikor érzi, hogy valaki folyamatosan figyeli. Ugye? Azt mondtuk, Rabbi Johanan ben Zakkai a tanítványainak, mert meghalt, bár csak olyan lenne Isten félelme rajtatok, mint a húsvér ember félelme. Igen, egy az egész? Meg igen. Amikor az ember valaki egy másik húsvér ember figyeli, akkor azt mondja, nagyon most akkor kultiválom magamat, nem böfögök, nem tudom, hogy nem csinálok olyan dolgot, ami nem illik, mert figyelnek. Mégis. De ha csak ennyit elértek, hogy azt érzitek, hogy Isten van egy szempár, egy végtelen szempár, hogy mindig figyeltiteket, akkor már másképp fogtok viselkedni. De akkor mire van, nem az, hogy én megváltozom, hogy engem meg, csak a, mint amikor elmegyek egy társaságba, és a társaságra való tekintettel nem böfögök. De amint kiléptem a társaságból, böfögök, mert én nem változtam meg, én egy böfögős típus vagyok. Értitek? Én érzem azt, hogy tényleg el tudom érni meditáció által, és folyamatos öngyakorlat, és önfejlesztés által, hogy folyamatosan úgy érezzem, mint hogyha Isten figyelne, akkor ezzel el tudom azt érni, hogy folyamatosan, amíg ez az érzés bennem van, kultiválom magam. De én belülről nem változtam meg, csak kultiválom magam, én igazítom magam a szituációhoz. Ez az alacsonyabb szintje, ennek az alacsonyabb szintű Isten félelemnek. A magasabb szintje az az, amikor én is egy kicsit megváltozom ettől az érzéstől. Amikor nem arra koncentrálok, nem csak az olyan, hogy egy szempár figyel, most az mindegy, hogy az, hanem az, hogy ki az a szempár, aki figyel. Értitek? Az első rünk az, hogy érezd, hogy figyelni. Be van állítva a kandi kamera. Big Brother. Valaki figyelnek. De nem azon van, hogy ki az, aki figyel. Van egy másik szituáció, amikor engem, én arra teszem a hangsúlyt, hogy ki az, aki figyel. Amikor a meditációban, a gondolatvilágomban folyamatosan, nem csak abban gondolok bele, hogy Isten folyamatosan figyel, hanem hogy Isten folyamatosan figyel. Ezek milyen van a különbség? Hogy Isten folyamatosan figyel, vagy azon van a különbség, hogy Isten folyamatosan figyel. Értek? Az egyik, az elsőben csak azon van a hangsúly, hogy folyamatosan figyelnek. Isten figyel, de nem azon van a hangsúly, hogy Isten, hanem azon, hogy figyelnek. A második szinten azon van a hangsúly, hogy Isten folyamatosan, és mi az az Isten, aki folyamatosan figyel. És ehhez, ha ebbe belegondolok, akkor én belülről fogok megváltozni. Ez olyan, mint amikor elmegyek egy társaságba, és ott nagyon előkelő emberek, nagyon kultúrált, nagyon elit társaságba kerül, akkor van egy szint, amikor azt mondom, én ugyanolyan paraszt maradok, mint voltam, csak hát igazítom magamat éppen aktuálisan a szinthez. És egy másik, egy magasabb szint, amiről most beszélünk, amit egy kicsit én is próbálok asszimilálódni a társasághoz. És már én is már úgy érzem, hogy én már valaki vagyok, és azt erre mondtam múlt azt a példát, hogy amikor néniket beállítanak, hogy őrizzék a nagyon értékes műtárgyakat, műkincseket a múzeumban, és 20 évig ott ülnek a nénik, és gőzük nincs, hogy mi van. Ők nem lettek ettől művészet történészek, de a hangulatot átveszik, olyan kultúráltak, és tényleg úgy megváltoznak. És ugyanazt a néni tedd be a börtönbe, hogy mint börtönőr legyen, ugyanaz a feladat, egy széken kell ülni, és figyelni, hogy nem történik semmi rendellenesség. De az egy másik közeg, és ott akkor olyan is marad. De amikor berakod egy múzeumban, akkor ő 20 év után egy másik ember lesz. Ez szerinti, hogy ez a magasabb szintje ugyanennek az Istenfélelemnek, amikor már egy kicsit én is megváltozom, engem is fölemel, nem csak egyszerűen az, hogy átmenetileg abban az adott pillanatban én kultiválom magamat, hanem én belülről megváltozom. És ezért mondtuk azt, hogy az első szintje ennek a gyira hitonit, az egy külsődleges Istenfélelem, mert csak külsődlegesen változom meg. Csak éppen az adott pillanatban mindig gondolok, hogy figyelnek, akkor nem fog böfögni. Nem fog olyasmit csinálni, böfögést, ez egy metafora a védkezésre. Nem fog böfögni, mert én használsz, nem fog böfögni. A magasabb szintje ennek, amikor hírak nimit, az egy belső Istenfélelem, amikor én meg is változom, amikor egy másik emberré leszek, azért mert átérzem azt, hogy kinek a társaságában vagyok, hogy Istennek vagyok a társaságában. És az Isten az a végtelen Isten, az a hatalmas, és én egy kis porcem hozzá képest, akkor próbálok alkalmazkodni ehhez az érzéshez. Ez akkor a alacsonyabb szint, és azon belül a két szint, az alacsonyabb dimenzió, és azon belül a két. Most ez a, amit azt mondjuk, hogy alacsonyabb szint, ez mondanom sem kell, természetesen, hogy önmagában már egy nagyon magas dolog. És nagyon érdekes, hogy ehhez az alacsonyabb szinthez, az általában erre az alacsonyabb szintre, kezdve azzal, amit Rabbi Yochanan ben Zakkai mond, hogy bárcsak olyan lenne az Isten félelme rajtatok, mint az húsvér ember félelme, stb. Erre két-három fejezetet szentelt. A magasabb szintre, amit most fogunk olvasni, arra összesen 12 sor szentelt. Miért? Valószínűleg azért, mert a magasabb szint az nagyon, a szint elérhetetlen az egyszerű ember számára. És ahogy már többször beszéltünk róla, a Tánya másik neve a Sefer Shel Beinonim, közepesek könyve. Az olyas valaknak, akiknek íródott, akik az átlagember, aki képes arra, hogy közepes legyen. A közepes egy nagyon magas szint, de nem képes arra, hogy szádik legyen. Az átlagember nem képes arra, hogy szádik legyen. Megeskedik arra, hogy legyen szádik, és törekednie kell rá, de eléri azt, hogy bénoni lesz, hogy közepes, ez már nagy dolog. De szádik nem lesz belőle, mert az egy olyan szint, amit az ember kiölni magából a rosszat, azt nem tudja mindenki elérni. És ezért amivel a pillanat a magasabb szintje az Istenfélnek, az úgy tűnik, hogy inkább ilyen szádikoknak való, ezért viszonylag röviden fogalmazza meg. Igen?
És ugye van a közepeseknek a szádiknak, akkor a szádikoknak van egy bajok a
könyvén. Ó, nagyon jó kérdés. Nagyon vicces, és mond akartam mondani, és gondolkodtam, hogy előbb megkérlek, hogy mondjam, vagy előbb mondjam. De pont erről akartam beszélni. Az Alter nagyon jó, ez egy Bolgár Gyuri is volt. Az Alter Rebbe azt mondja, a hagyomány szerint az Alter Rebbe írt egy Sefer Tzadikimot is. Írt egy Tzadikok könyvét is, úgy ahogy van a közepesek könyve. Csak az a történet úgy szólt, hogy a Spole der Zeide, a Spole a nagyapa, aki egy híres Tzadik volt abban az időben az Alter Rebbe idejében, az eljött egyszer az Alter Rebbe, és azt mondta neki, és figyelj, te megnyírtad ezt a könyvet, a Tzadikok könyvét, és tudd meg, hogy a Tzadikok könyve az nagyon nagy felháborodást váltott ki az egekben, az váltott ki felháborodást, hogy egy ilyen szent anyagot elérhetővé tettél a földi emberek számára, és tudd meg, hogy ez el fog égni, és azon a napon, abban a tűzben, amiben ez el fog égni, én is el fogok égni. Azt a történet szerint, nem tudom pontosan mikor, de volt egy tűz Liádiban, ahol az Alter Rebbe élt, ahol volt Rabbi, és abban a tűzben elégett a kézirata a Tzadikok könyvének, és ugyanezen a napon a Spole der Zeide is meghalt. És égbe ment ezzel a tűzzel. Nem is fizikailag, de ugyanezen a napon meghalt. Úgyhogy volt egy Tzadikok könyve, de úgy látszik, hogy nem volt érett a világ, hogy ez már a közepesek könyve is egy nagy dolog, de a Tzadikok könyvére nem volt érett a világ, és ezért az elpusztult. Most mégis 12 sorban végigveszi ezt a magasabb szintű istenfélelmet. Most ahhoz, hogy ezt a magasabb szintű istenfélelmet megértsük, fontos beszélni egy bizonyos témáról, ami érintőlegesen már volt szó korábban, de nincs nagyon mélyen kifejtve itt, hanem inkább a tánya második részében van mélyebben kifejtve, és ez pedig a teremtés, a világ teremtésének a természete. Az Alter Rebbe a tányának a második részében, ugye most a közepesek könyv az a legfontosabb része a tányának. Az annak tartóban 43-as fejezetének. De a második részt tudják, hogy Sárai Hudvenuná, a egység és a hit kapuja, ebben a könyvben az egyik legfontosabb mondása, legfontosabb állítása az Alter Rebbének, az kreatio ex nihilio fogalma. A semmiből valami való teremtés fogalma. És ezt megpróbálom röviden összefoglalni. Ez a következőről szól. De mi a különbség minden teremtés és az emberi alkotás között? És mi a különbség minden alkotás és teremtés és az isteni teremtés, a világ megteremtése között? Így van. Minden, ami a világban van, amikor te csinálsz bármit, legyen az egy szellemi alkotás, egy fizikai alkotás, az mindig valamiből csinál valami mást. Mi azt jelenti, minden létezőnek két eleme van. Van maga az, hogy létezik, és van az, hogy hogyan létezik. Ugye? Mi a számunkra ez a két dolog összefolyik, de tulajdonképpen szép választhatnánk, akkor azt mondanánk, az, hogy az létezik, az nem változik meg, az egy adott dolog. Mit változtatsz meg? Mindig csak a formáját változtatod meg a létezésnek. De ahogy nem akarom most ilyen belemni, nekem egyszerűen nem tudsz olyan példát mondani, hogy bármi legyen az egy szellemű, egy fizikai létezés, aminek ne lett volna egy elődje, ne lett volna egy oka, ne lett volna valamiből származik, amiből átformálódott. A világ teremtése azonban Tudok olyan még tovább menni? Tudok olyan mondani, ami a semmiből teremtődött? Oké, de nem de valamiből állítod elő.
Igen.
Ezt jelenti, hogy, hogy nyilván nem lehet mindent mondani, és nem csak fizikai értelme, szellemi értelme is, egy szellemi alkotás, egy felfedezés, az is valamiből származik, egy előtte való tapasztalatból, vagy egy azt megelőző korábbi felfedezésből, vagy felismerésből. Vagy egy érzelem, az is valami kiváltja, annak is van valamilyen alapanyaga, valami spirituális alapanyaga, amiből létrejön. Most minél a világ dolgaiban is vannak dolgok, amelyeknél egyértelműbb, hogy miből következik, és vannak dolgok, amelyeknél nem annyira egyértelmű, hogy miből következik. Nehezebben visszavezethető. Ugye? Minél inkább nehezebben visszavezethető, hogy miből következik, annál jobban szükség van arra, amiből következik, hogy fönntartsa azt a valamit. Annál nagyobb újdonság az, ami nézve jött, és annál inkább szükség van megtámogatni azt a valamit, hogy ez népszerűen. Megpróbálom, hogy ez mire gondolom. Ugye egy asztal az egy olyan valami, aminél egyértelmű, miből van. Ugye? Jó esetben. Amikor létrehozza ezt a fa alapanyagból az asztalos, utána nem kell egy jó asztal, nem kell egy meg legyen támogatva és tartva legyen, és mit tudom én. Ugye? Miért? Mert egy viszonylag egyszerű folyamat, egy viszonylag egyszerű, nem egy olyan nagy újítás. Ez egy faszönkhöz képest, ez nem egy olyan nagy újítás. De például, amikor egy nagyon komplex szerkezetet hozol létre valamiből, ahol nem olyan egyértelmű az, hogy mi az, amiből az létrejött, és ott sokkal nagyobb szellemi munkára, és sokkal komplexebb folyamatra van szükség, hogy ezt létrehoz. Mert ez egy nagyon újítás. Tovább ott kell lenni az asztalosnak, vagy kovácsnak, vagy műszaki mérnöknek, hogy ez a valami tényleg létre is jön, és fönn is maradjon. Minél nagyobb újítás valami az azt megelőző állapothoz, annál inkább szüksége van arra, ami azt az új állapotot létrehozza. Értitek?
Nem vagyok. És az első ilyen, amikor a küldesetével azt jelent, hogy az ember megszerinti a küldet, az előtt, és olyan,
nem értem. Mi az létrejött a tűz, vagy mi az megszerintett a tűz? Tűz
volt minden. Miután az ember azt megszerintette.
Mit értett az, hogy megszerintette? Nem is értette,
hogy ez ő is létre tudja.
Oké.
Ahogy azt tekint az első felfedezésnek, akkor mint olyan...
Akkor például azt jelenti, hogy nagyon komplex volt létrehozni ezt a tüzet. Sokáig szükség volt arra, aki ezt a tüzet létrehozza. Mondjak egy példát. Például a természet, ha minél inkább eltér a természetes állapottól, annál inkább szükség van arra, ami eltéríti ezt az állapotot a természetes állapottól. Mondok egy példát. Egy tárgynak, egy kőnek mondjuk az a természetes állapotra, hogy a gravitáció folytán a Földön marad. A Földön van egy helyben. Egy repülő tárgy, egy repülő kő mondjuk, az a természetes ellentétes állapot. Köszönöm szépen. Az a természetes ellentétes állapot, mert a természet az diktálja, hogy ez maradjon a Földön. Sime? Repülőkő. Ebben az közegben, ami a gravitációs vonzás körben. Ami azt jelenti, hogy addig, meddig fog repülni az a kő, addig, amíg az energia benne van, ami repíti. Abban az felszínű energia a súrlódás által elvét, akkor mit fog esni? Akkor ahhoz, hogy repítsd a követ, folyamatosan benne kell, hogy legyen az energia. Egy repülő akkor repül, hogyha folyamatosan hajtja a kraft. Ahogy a kraft kifogadja az üzemanyag, akkor leesik. Ahogy mindegy, amikor az energia kifogy, ami a súrlódás által. Egy természetes ellentétes állapot. Amikor Isten ketté váltotta a tenger, a tenger vizének nem természetes állapot, hogy így álljon. Nem az nem sem, hogy lefoljon. Arra azt mondja a Tóra, hogy Isten egész éjszaka a keleti szél, vagy az északi szél fölállította a tengervizét. Mert a tengervizének nem az a természetes állapota, hogy keményen áll, hanem az a természetes állapota, hogy ilyen. Ez addig, csak addig fog állni, amíg az energia bele van rakva, hogy az álljon.
De ha én írok egy papírt, jó, írok egy papírt, azt én össze tudom gyűlni, gondolok szerint arra, hogy Isten, hogyha elfogadjuk azt, hogy ő teremtett a világot, akkor a természetes állapot az az ő teremtésétől következik. Tehát kérdez utána, ami már
jön. Nem mondom, hogy most egyre még nem ott tartunk, hogy ő tudná. Ez egy jó kérdés, hogy ő a... Várjál, Szilla. Nyeljünk. Mielőtt volt világ?
Ja.
Mielőtt volt létezés? Mi volt a természetes állapot? Mi volt a természetes? De mi az? Mi volt a minimum? Mi az volt világ? Mi volt? Semmi? Mi volt, ami az volt világ?
Előző világ.
Mi az bármilyen világ volt? Milyen világ? Mi volt előtt, az előtt? Mi az egyetlen dolog, ami volt? Ami mindig volt?
Örök
jól. Akkor Isten volt a világ előtt. Mi az volt világ, mi az volt teremtés, mi volt? Isten. Istennek a természete az mi? Hogy ő örök, és ő minden.
Igen.
Ahhoz, hogy Isten létrehozzon valamit, ami rajta kívül van, azzal ő egy természet ellenes állapotot hoz létre. Mert ő természete az az, hogy ő minden. Ha létrehoz egy világot, akkor már azt jelenti, hogy van még valami rajta kívül, akkor az egy természet ellenes állapot. Mi kell ahhoz, hogy ez a természetes ellenes állapot fönnmaradjon, hogy ő folyamatosan teremtse? Mert ha nem teremtené, folyamatosan újra megszűnne és visszatérnék a természetes állapotba. Ezért annak a példák, amiket én mondtam, a természetben csak egy metafora volt. Mit akarok ezzel mondani? Hogy ennek a felismerése azt eredményezi, hogy a teremtés az nem egy egyszeri dolog, hanem egy folyamatos teremtés. És ez a különbség az összes többi teremtés, a világ teremtés, a semmiből valami való teremtés között. Az összes dolgizelek teremtésénél, mielőtt a kovács kikovácsolta az ablakot, vagy nem tudom, az ajtózárat, az úgy marad. Az nem kell, hogy folyamatosan tartsa. Vagy az asztalos nem kell, hogy tartsa az asztal lábait. De Isten folyamatosan tartja a teremtésben a kraftot, és gyakorlatilag minden pillanatban újra teremti a semmiből a valamiben, ahhoz, hogy ez ahogy az fennmaradjon.
Mit
célból csinálja? Ez egy másik kérdés. Most a dolognak a mikéntjét, vagy a működési elvét mondjuk el. Mi célba? Ez egy jó kérdés? Az egy nagyon jó kérdés, de most erre nem biztos, hogy fogunk tudni.
Jó, nem is kell. Csak arra gondolom, hogyha ő ez a saját miért a világ rajta kívül van, ezért az ő természetes állapota a ennek a megszüntetése lenne. Lájk valahogy elkeverem.
Még egyszer, az ő természetes állapota ennek a megszüntetése. Így van, ezért egy nagy kérdés, ezt minek hozta létre.
Jó,
nem azt mondod, hogy nem jó fel, csak egy másik kérdés, de nem megyünk tovább. Oké. Most, ez ennek a végig gondolása, hogyha ezt az ember is ezen mélyebben belegondol, és ezt mélyebben kifejti magának, és ezen meditál, akkor ez milyen érzést fog benne kelteni? Nem egy olyan érzés, hogy én kicsi vagyok a nagyon nagyhoz képest, hanem azt mondja, hogy én semmi vagyok. Ugye, mert valóban egy semmi, mert egy minden pillanatban csak azért valami, mert minden pillanatban az a Isten újra teremti. És ez már az, egy sokkal átütőbb érzést fog eredményezni benne. Egy, kettő. Ez már nem az, mint amit korábban mondtunk, hogy Istent a világon keresztül ismeri, hogy Istennek azt a részét ismeri, ami a világgal kapcsolatos, mint ahogy mondtuk, hogy Kovács Jenit az ő diplomamunkáján keresztül ismerjük, tehát Isten egy külsődleges megjelenését ismeri, hanem ez már az isteni eszenciáról szól. Arról szól, hogy Isten, aki a természetes állapot, a mindenható, ami a természetes állapot, ahhoz viszonyítja magát. nem a Teremtő Istenhez viszonyítja magát, nem a teremtésen keresztüli nagy Istenhez viszonyítja magát, hanem ahhoz, ami a fölött áll, amihez képest ez a teremtés, ez tulajdonképpen egy olyas valami, ami csak azért van, mert minden pillanatban újra van teremtve. Nincsen saját jogán semmilyen létjogosultsága. És ez eredményez egy belső, egy mélyebb és egy belső istenfélelme, mert azt mondjuk a korábbira, azt mondjuk, hogy egy külsődleges istenfélelme. Miért? Mert Istennek egy külsődleges oldalán keresztül viszonyul Istenhez. Ez az Istennek az eszenciáján keresztül, egy belsődlegesebb szinten keresztül viszonyul Istenhez.
Tehát, ha veszi a fáradtságot, hogy feltartja ezt az állapotot, aki neki nem természetes
állapota,
akkor kik vagyunk mi, hogy ezt meg...
megkérdőjelezzük? Nem is ez, hanem akkor én ki vagyok ebben a történetben. Én, amikor azt mondom, hogy nézd csak meg, milyen hatalmas a mi Istenünk, hogy ő megteremtette ezt a világot, és ebben a világban én milyen kicsi vagyok. Én vagyok, csak nagyon kicsi. Amikor azt mondom, hogy ha ez a világ, ez az egész, amiről én most beszélek, amiben mindegy, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. De ez az egész, ez tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy halucináció. Nem az, és fontos hangsúlyozni a zsidó filozófiai, nem az. De tulajdonképpen egy olyan valami, ami önmaga a jogán nincs is, egy pillanatra sincsen, mert abban a pillanatban megszűnik, ahogy Isten nem teremti újra, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy semmi vagyok. Tehát van egy különbség, akkor azt mondja, hogy én nagyon kicsi vagyok valamihez képest, akkor egyáltalán van viszonyítási pont ahhoz, hogy valamihez képest. Csak ahhoz képest, hogy nagyon kicsi vagyok. Mi van? Nagyon kicsi. De van közöttünk, van ugyanabban a dimenzióban mozgunk. Az első meditációban én és Isten ugyanabban a dimenzióban mozgunk. Vagyok én. Én ebben a világban egy kis pont vagyok. Ez a világ univerzumhoz képest egy nagyon kis pont. És mindez, hát Istenhez képest, hát milyen kis pont ez? Egy szavával teremtette. De teremtette, van létjogosultsága, szóval nekem van egy viszonyítási alapom ez az Istenhez. Ebben a második szintben nem erről van szó, de a második szintben mit mondok? Hogy én, és a világ, és az egész univerzum, és minden, az tulajdonképpen olyan, mint egy repülőkő, ami csak azért repül, mert még benne van az energia, hogy repítse. De ez nem önmaga jogán repülőkő, mert önmaga jogán nincs repülőkő, önmaga jogán nincs, nem értik el, hogy repülőkő. Önmaga jogán nincs olyan, hogy létezés, nincs olyan, hogy univerzum, és nincs olyan, hogy világ, és nincs olyan, hogy én. Nézzük a különbséget?
Ezért legyek hálásak?
Ez nem a hálának a kérdés, hanem a félelemnek a kérdése. Hogy ezért az a félelem, amit az ébredt bennem, az az önfelismerés, amit az ébredt bennem, hogy mi vagyok a valódi létezéshez képest, a sokkal mélyebb. Az elsőben mit eredményezett bennem? Felismerem, hát én elég kis valaki vagyok, azért jobb, ha vigyázok, mert én nulla vagyok. Vagy nagyon kicsi vagyok ezt képest. Itt meg mit eredményezem, hogy valójában az én létezésem nem is valódi létezés. Az egyetlen valódi létezés az Isten. Érted? Ez olyan, ha elképzelünk, hogy rajzfényfigurák vagyunk. Ha mi vagyunk a rajzfényfigurák, és a filmben ott mozgunk. És ezzel csak elkezdenénk gondolkodni azon, hogy fú, hát itt most nagyon jól érezzük magunkat, meg hát milyen, tényleg milyen nagy arcok vagyunk, hogy itt jövünk, megyünk, egyszer, azzal, havasszal, stb. De hát azért ez ahhoz a ceruzához képest, aki minket lerajzolt, hát nagyon, nagyon kicsi. És az a ceruza ahhoz a kéthez képest, aki lerajzolt, hogy fú, az aztán... És az ember, aki fogta azt a szerűzát, meg, és ezt így végig gondolnák, aztán hú, hát azért jobban visszaföljük magunkat. Ez az első szint. Ez az Isten félnek az első szint. De itt arról beszélünk, meg úgy gondolkodunk, hogy mi vagyunk. Vagyunk, csak a szerűzához, meg a kétszer, meg az emberhez, meg ehhez képest olyan kicsik vagyunk. A másik szint, amikor egyszer csak a rajzszintűvel felismerjük, hogy a túróban én vagyok, hát egy túrót vagyok, én nem vagyok. Ez az egész, ez egy játék a fénnyel, meg az árnyékkal, és abban a percben, hogy kikapcsolják a lámpát, megszűntem létezni. Ami azt jelenti, hogy igazából, amikor be van kapcsolva a lámpa, akkor se vagyok. Mert nincs önálló jégnozosultságom. Áhajilailó. Tehát a magasabb szintje az Isten félelemnek, hiraszba is ez, az a szégyennek a fél, a szégyennel vegyült félelem, de hírap nimis, és egy belsődleges félelem, és egy hínim sekeszük nimis el a kóz, amelyiknek a forrása az az isteni belső eszenciának a forrásból származik, és ami a világban benne van. Tehát nem Istennek egy külsődleges tulajdonságából, abból, hogy létrehozta a világot, hanem az isteni eszenciából, ami a végtelenség. Ugye az első szintben mi hogyan képzeltük el Isten? A teremtő Isten. Mitől lett nagy Isten szemünkben? Attól, milyen van, hogy világot teremtett. De az Istennek egy, ismerjük el, de egy külsődleges oldala, hogy ő megteremtette a világot, mert nem ettől lesz ő nagy, nem ettől fantasztikus, hanem attól, hogy az ő léte az az abszolút lét, amiről most beszélünk. És ez az abszolút létnek a végig gondolása, ez egy olyan félelmet eredményez bennem, ami egy szégyenérzettel vezet. Mint amikor a rajzfilm figurákat, nekik volt egy... A rajzfilm figurák, mint a rajzfilm arról szól, hogy ez megsértette azt, és az nem tudom én, és van egy ilyen problémája, meg egy olyan problémája, mit tudom én, és ez csak azt mondja, hogy te jó, nem is vagyok. Hát akkor mik a problémák? Miről beszéljünk? Értitek, hogy ez mit jelent a mindennap életre lefordítva? Az első szinten a rajzfilm figurák azt mondták, jó, hát az én problémám az egy nagyon kis probléma. Beülök a nézőtérre, elképzelem, hogy mi lenne a nézőtérről nézni az én filmemet. Oké? Okay. Ez mit eredmény? Azt mondja, jó, az én problémám nem olyan nagy problémát, mert ki vagyok én a világhoz képest, és ki a világ az univerzumhoz képest, és mi az univerzum Istenhez képest. Nem olyan nagy probléma, hogy az egész életemet ez megváltoztatja. De itt miről van szó? Van problémám, csak egy van egy rajzfilm az a probléma. Érted, amit mondok, hogy nagyon metaforikusan beszélek? Ugye, amikor az ember az mindennapjait éli, akkor az anyukám azt mondta, hogy vegyek 2 liter tejet, és csak 1 liter tettem. Az anyukám azt mondta, hogy nem tudom én, hozzak haza 5-ös matekból, és nem sikerült, csak 3-as hoztam. A barátom azt mondta, hogy bunkó vagyok, mert nem tudom, hogy nem adtam neki kölcsön 100 forintot. Ezek mind olyan problémák, most megint metaforikus. Szóval az ember életét lekötik. Tehát csak belegondol, hogy álljunk meg a menet. Ki vagyok én? Egy kis pont ebben az egész nagy világban. Mi ez az egész nagy világ? Egy kis pont az univerzumban. Mi ez az univerzum? Egy kis pont az isteni teremtésben. Hát mi vagyok én Istenhez képest? Hát ez olyan, mint amikor a rajzfilm figura csak kívül helyezi magát a saját kis rajzfilmjét, és beül a nézőtérre, és elkezd röhögni, és nézi a történetét kívülről. És te hirtelen az összes probléma összezsugorodik, és minden, ez az egész élet másmilyen lesz éppen ettől, nem leszünk annyira rákattanva és rágörcsölve a mindennapi problémáinkra. Ez is már jó első szint, de ez az alacsonyabb szint. Miért? Mert elismerem, hogy van azért egy rajzfilm. Történik itt valami. Csak felismerni, hogy a rajzfilm az egész túróhoz képest, ez semmi. De amikor a rajzfilm figura felismeri, hogy igazából ez semmi, ő nem is létezik, ő csak egy játék a fényen meg az árnyékkal, szerintem nincs is történet. Az a történet valójában nem is létezik. Érted? Akkor ez még inkább megsemmisíti az ő mindennapi problémáit. Érted? Miről szól azt mondani, hogy kell Isten félelem? Hogy segít nekem az Isten félelem? Az arra segít engem, hogy fölismerjem, hogy az én materiális, profán, szűklátókörű, földhöz ragadt gondjaim, bajaim, problémáim, azok mennyire semmik a valódi létezéshez képest. És ezen belül van 2 szint. Az alacsonyabb szint az, amikor azt mondom, hogy képes vagyok kívülhelyezni magamat és magamra úgy tekinteni, mint egy rajzfilm figurára. A másik szint az, hogy képes vagyok fölismerni, hogy tulajdonképpen egy olyan rajzfilm figura vagyok, ami egy lámpakapcsoló múlik. És abban a percben, hogy le van kapcsolva az a lámpa, megszűn az. Tehát magyarul, most, amikor be van kapcsolva a lámpa, akkor sem vagyok igazán. Szerintem nem, ez felszabadik. Nyomat, igazad van, és ezért nevezzük félelemnek. A félelem az olyan érzés, de ugyanakkor viszont felszabadik. Ez olyan, mint amikor elszégyeled magad, amikor tudod, az olyan, mint amikor van valamilyen kis szűklátókorú problémák, és azon rágod magad, hogy nem tudom én most akkor, de valami egészen pitiáner dolgom, és akkor fölhív a barátod, hogy figyelj, a feleségem rákos. Hát az én problémám milyen kicsi ehhez képest. A akkor elszégyeled magad belül, hogy miért vagy ilyen kicsinyes. Most ez sokkal inkább van itt is erről szól, hogy egyszer köszönöm, hogy én ezen pattogok, hogy most ez lesz, az lesz, amaz lesz, és én majd megmutatom neki, és majd behúzok neki, és én majd ugye a saját egódat hergeled, és közöttök az, hogy jó ég, én meg senki vagyok. Hát akkor mit pattogok? Hát majd... Érted a... És ezért nevezünk ezt olyan istenfélemnek, ami egy szégyenérzet. Ezt csak elszégyel magam, de hát én csak egy rajzfilm figura vagyok, egy játék a fény és az árnyék, egy játék a fénynek és az árnyéknak. Hát akkor most mit van ezzel ennyire izgulni, meg ennyire felhergelni magam, meg ennyire... És erről a szintről mondták azt a bölcseink, a Lea Amrul még hasmennyira... Erről mondták azt, hogy ha nincs bölcsesség, akkor nincsen Isten félelem. Ugye azt idejöttük, hogy a Talmudban van két mondás. Én jira, én hakma. Hogyha nincs Isten félelem, akkor nincs bölcsesség. Vagy azt mondták, ha nincs bölcsesség, nincs Isten félelem. Akkor most melyik van előbb? A bölcsesség, vagy Isten félelem? Az egyik mondás szerint az Isten félelem, a másik szerint a bölcsesség. Erre mit mond az általában? Ez két szint. Az első szint az olyan, hogy Isten félelem, és utána jön a bölcsesség. Innen lehet tovább lépni, és azt mondani, hogy bölcsesség, és egy magasabb szintje az Isten félelemnek. Ez a második szint, ez az, amire azt mondták, hogy bölcsesség, és utána Isten félelem. Miért bölcsesség és Isten félelem? Mert héberül az a szó, hogy chokma, bölcsesség, az két héber szóból tevődik össze, chokma. Chokma, ha megfordítom, chokma. Az potenciálja a minek, a valaminek. Miért? Mert ez kifejezi azt, hogy én mennyire nulla vagyok Istenhez képest. És itt nem fog bemenni ennek miközben a bölcsességhez, de különben csak, hogy értsétek egy kicsit, a bölcsesség az a potenciálja a megértésnek. Kik azok, akik bölcsek, akik be tud szállni a bölcsesség, mondjuk egy probléma megoldása, akik az egójukat elnyomják. Az egójukat most nem feltétlenül más emberek felé, hanem az egójukat a megoldás felé. Most nem tudom, csak hogy értsetek egyszerű ennek kifejezve. Például, amikor valaki meg van győződve róla, hogy ő valamit jól tud, akkor biztos, hogy nem fog új megoldásokat és új dolgokat felfedezni. A bölcsesség nem fogja eltölteni az agyát. Mert ő el van telve azzal, nála be van telítve a pohár. Az az ember, aki mindig azt keresi, hogy még ezt is szeretném megérteni, abban van egyfajta alázat. Mert azt mondja, hogy ő beismeri, hogy én nem értek egy csomó mindent, és ezért keresem a megoldást. Ha el van telve az, hogy ezt is értem, azt is értem, amazt is értem, ő már ott megáll. Ő szok, új dolgokat nem fog megérteni, új felfedezéseket nem fog tenni, mert nincs benne az alázat, hogy a túróval nem értem ezt a helyzetet, nem értem a problémát. Szeretném megérteni. Ahhoz, hogy megértsen, ahhoz kell egyfajta nullifikáció, kell egyfajta alázat, hogy az egódat lenyomjad. Most itt is erről van szó, hogy ez a meditáció, ez azt eredményezi benned, hogy elnyom ez az egódat, és ez egyfajta szégyenérzettel megyült istenfélelmet eredménye. Most kénytelenek leszünk megállni, mert a következő részről egy hosszabb lélegzetvételű magyarázatot igényelne. Kérdés van-e?